Az érzelmeknek miféle logikája lehet? Ősidők óta Platon is úgy gondolta, meg Platontól Freudig gyakorlatilag mindenki úgy gondolta, hogy az érzelmek azok valamilyen az állatvilágból ránk maradt maradványok, ami hát csak arra jó, hogy a értelmes, logikus emberi gondolkodást összekuszálják, megzavarják, és hát itt már untam, hogy csupa ilyen szép fényképet rakok föl, úgyhogy Freudról egy ilyen karikatúrát találta. A neten egyébként, hát azon a címen található meg többnyire, hogy mi jár egy férfi fejében, de valóban felismerhető róla Sigmund Freud, úgyhogy kitűnő karikatúra, de ő is így gondolta, az érzelmek azok ilyen primitívebb, állatiasabb viselkedést eredményeznek. No, tulajdonképpen két része lesz ennek, amit most mesélni fogok. Az egyik része az az, amikor a pszichológia tudománya kialakult, és egyáltalán elkezdtek foglalkozni az érzelmekkel. Utána egy furcsa dolog történt, mert vagy 80 éven keresztül a pszichológia egyáltalán nem foglalkozott az érzelmekkel. Azért nem, mert nem találta a módját, hogy hogyan lehet igazán tudományos kutatástárgyává tenni az érzelmeket. No, először, amikor a pszichológia tudománya kezdett kialakulni, William James volt, egyébként az író Henry Jamesnek a bátyja, az, aki az első kifejezetten pszichológia tankönyvet írta a világon, és ő például elgondolkodott azon, még nem annyira kísérleti úton, hogy hát persze az érzelmeket mindenféle élettani reakciók is kísérik. Tehát, hogyha te most itt beugrana mondjuk itt az ajtón hirtelen egy kardfogú tigris, hát mindenki érezné, hogy valami megváltozott a élettani állapotába, többféleképpen reagálnátok. Tehát lenne olyan, aki úgy megpróbál, gyorsan bebújna a pad alá, hogy ő nincs is itt, őt hagyják békén, lenne, aki megpróbálna elszaladni valamerre. Lehet, hogy még olyan is lenne, aki előrántaná a bicskáját, hogy na kid is akkor küzdjünk meg. Most tulajdonképpen William James azon gondolkodott el, hogy mi történne akkor, hogyha ezeket az élettani kísérő jelenségeket mind lecsupálnánk az érzelmekről, és hogy arra jutott, hogy akkor nem maradna belőlük semmi. Kicsit olyan, mint a Ibsennek a Nóra című darabjában van egy ilyen eszmefuttatás, hát a nő és a hagyma hasonlóságáról, hogy hát a hagymának is így egymás után lehántjuk a rétegeit, és nem marad semmi akkor a végén. Kicsit így érezte ő is. Na most ebből ő arra a következtetésre jutott, hogy akkor valószínű, hogy az érzelmek maguk nem mások, mint maguk ezek a zsigeri, ezek az élettani reakciók, ami önmagában is egy furcsa gondolat, mert ezek szerint nem azért nevetünk, mert örülünk, hanem pont fordítva, azt észleljük, hogy nevetésre áll a szánk, és akkor persze járjunk, hogy ja, akkor örülünk, és akkor örülünk, akkor létrejön az érzelem. Vagy nem azért ütünk mondjuk, mert dühösek vagyunk, hanem pont fordítva, azt érezzük, hogy üthetnékünk van, vagy például itt a kardfogú tigris példában mindenkinek más, tehát van, akinek elszaladhatnék-e volt, van, akinek üthetnék-e, vagy mitel küzdhetnék-e, van, akinek egyszerűen csak elbújhatnék-e, de pusztán azért, mert kiki esetleg másképp értelmezi ugyanazokat a élettani változásokat, amik benne történtek. Most, ha ez igaz, ez az elképzelés, az tulajdonképpen nagyon furcsa, mert ez azt jelenti, hogy az érzelmek végül is nem más, mint élettani reakciók felismerése. Egyébként, ha mondjuk belegondolunk, és mérnökként akarnánk csinálni egy olyan lényt, ami gyorsan tud reagálni nagyon fontos, létfontosságú dolgokra, valami hasonlót csinálnánk, hogy például beletennénk néhány olyan marker impulzust, hát mérnökként inkább így neveznénk őket, ami reagál fontos külvilág fontos ingereire, mondjuk amik életveszélyesek lehetnek, és akkor így gyorsan tudunk reagálni, gyorsan el tudunk szaladni a tigris elől, vagy gyorsan tudunk reagálni. Tehát ebben van logika tulajdonképpen ebben a gondolatban, Az az érdekes egyébként, hogy egy barátom, akiről még többször lesz szó az előadásban, ő híres üzletember lett, szóval komoly nagy üzletember lett, egy darabig a cégünkbe is beszállt, úgyhogy dolgoztam vele felnőttként is együtt, gyerekkori barátom. Végül is az a megegyezésünk vele, hogy oktatási célból a sztorikat mesélhetem, a nevét nem mondhatom el, úgyhogy a nevét nem fogom mondani, nevezzük mondjuk Alexnak, és ezt a nevet is ő választotta, hogy akkor legyen Alex. De egyébként hát a 100 leggazdagabb magyarban nem találjátok meg, mert nagyon sokat fizet azért, hogy ne legyen benne. Hát egyébként ez egy igazán jó üzleti ötlet, mert mások, a szerkesztőktől tudom, hogy van, aki meg azért fizet, hogy benne legyen. És ráadásul a közönség meg örömmel olvassa, és nem is feltétlenül hülyeséget olvas, mert akik benne vannak, meg amiket leír, azok végül is nagyjából igaz dolgok. Hát ez egy jó üzleti ötlet. Na ez a srác, hát egy évvel idősebb nálam, és hát úgy már 16 éves korunkban is előrébb volt a lányokkal, mint én valaha is életemben. És hát ő akkoriban így próbált oktatgatni, hogy merre hány centi így a lányokkal. Például ilyeneket mondott, hogy ne lelkizz annyit, nem kell annyira okosnak lenni. Szó szerint azt mondta, hogy meg kell nevettetni a lányt, akkor megkapod. Most én férfiként mondom ezt, a nőként nyilván fordítva mondjátok, tehát meg kell nevettetni a pasit, akkor megkapod. Na most, ha ez az elmélet igaz, akkor Alex tulajdonképpen ezt az elméletet találta ki. Hiszen nem azért nevet, mert örül neked, hanem ha egyszer nevet, akkor nyilván örülnek, ő fog neked. Tehát ha ez az elmélet igaz, akkor bizony Alexnak mélyen igaza volt. Mondjuk akkoriban a lányokkal később az üzleti sikerei is ezt mutatják, hogy valamit nagyon értett a dolgokból, amit nem feltétlenül mindenki ért. No, hát ha van egy ilyen elmélet, akkor azért természettudományokban megpróbáljuk ezt valahogyan bizonyítani. Csináltak ilyen kísérletet, hogy például, na, ha most én azt szeretném, hogy jobban tetszen az előadásom, akkor megkérnék mindenkit, hogy tegye így keresztbe a szájába a tollát. Ne harapjon rá, mert az már nem vigyor, hanem vicsor. Tehát csak úgy szép lazán tartsa így a szájában a tollát, akkor úgy a szája kicsit nevetésre áll. Ha igaz az az elmélet, akkor örülni fog nekem már, mint az előadásnak. No, kísérletben valóban ezt csinálták, hogy mondjuk egy olyan videó részletet, vagy egy olyan, akkoriban például még nem volt videó, amikor ezt vizsgálták, mondjuk egy olyan képregényt, amit mondjuk egy 10-es skálán eléggé stabilan 6-osra értékeltek az emberek, már itt tetszési indexként, azt megnézette néhány emberrel úgy, hogy közben toll legyen így a szájába, azok majdnem 7-esre értékelték. Tehát van valami igazság, úgy tűnik ebbe, amikor meg így tetette a tollat a szájába, tehát így összecsücsörítette a száját, mint amikor rossz kedvünk van, akkor meg, hát ha nem is 5-ösre, de 5 és felesre lecsökkent a átlagos tetszési index, ami elég nagy csökkenés, tehát egy embernél az, hogy egy ponttal följebb vagy lejjebb értékeli az esetleges, de mondjuk több száz embernél átlagban már nagyon nagy különbség, egy egész pont. Vagy például aztán később ezt azért mondom, hogy németek csinálták ezt a kísérletet, amit most fogok mondani, mert német nyelven lehet nagyon jól megcsinálni. Ugyanis ők arra gondoltak, hogy hát akkor, ha például sokszor ű betűt mondunk, akkor is egy kicsit rosszabb kedvünk lesz, és ha igaz az elmélet, akkor nem fog tetszeni az, amit mondunk. Tehát ugyanígy egy történetet megfogalmaztak kétféle formában, egyszer úgy, hogy rengeteg ű betű legyen benne, egyszer meg úgy, hogy egy se. Magyarul is meg lehet csinálni, de nehezebb, mert ritkább az ű betű a magyar nyelvben, mint a németben. Ezért mondom, hogy a német az egy ideális nyelv volt erre. És azt csinálták, hogy tehát itt volt a két változata a történetnek, meg a társaság egyik fele véletlenszerűen kisorsolták, hogy ki az, aki maga olvassa fel, és ki az, akinek felolvassák. és ki az, aki az egyik változatot, és ki az, aki a másikat. Tehát itt négy csoport volt. A négyből három csoportnál szépen hatos volt az átlag, 1-2 század különbséggel. Egy csoportnál, annál, aki az sok betűs változatot maga olvasta, azoknak sokkal kevésbé tetszett. Tehát úgy tűnik, hogy ez az elmélet meglehetősen működik. Néhány érzelemre, de nem mindre. No, általában a pszichológusok ezt a hat érzelmet szokták alapérzelemnek nevezni, tehát öröm, szomorúság, düh, undor, félelem, meglepődés. Miért épp ezt a hatot? Egyáltalán jól belegondolunk, hülyék vagyunk mi pszichológusok, hogy olyan nagyon fontos érzelmet, mint mondjuk a bizalom, vagy a szeretet, nem tekintünk alapérzelemnek? Hát, érdemes belegondolni, ugyanis jó okunk van rá. Szóval egyrészt ezek azok az érzelmek, amelyeket egymás arcáról le tudunk olvasni elég nagy biztonsággal, méghozzá kultúra függetlenül. Hát ez pont itt a lányom, aki akkoriban színésznek készült, megkértem, hogy játssza el ezt a hat érzelmet. Majdnem mindenki egyértelműen megmondja, hogy mikor melyiket játssza éppen el. Ez egy régebbi ilyen teszt matéria. Na, a lányom ugyanilyen sorrendben játssza el, úgyhogy itt könnyű. Ez nem ugyanolyan sorrendben van, de valószínűleg azt is egész jól fölismeritek, hogy melyik. Kultúra közileg is, tehát a legkülönbözőbb, szóval, amit Afrikába vagy Polinéziába fényképezgettek, és mit tudom, mondjuk eszkimókkal, vagy akár németekkel, az már mindegy, tehát szóval nem feltétlenül csak ilyen távoli és egzotikusabb népekkel. Próbálták felismertetni, és ezt a hatot elég stabilan felismerjük. Ha egy kicsit lejjebb húzzuk meg a küszöböt, akkor van még 2-3, szóval akkor akár 8-10 érzelmet is ide tekinthetünk. Ha följebb, akkor csak az első 4-et. Nagyjából ezt a hatot szokták, ezután van egy kicsit nagyobb cezúra. Tehát, na de ez miért ok arra, hogy alapérzelemnek tekintsük ezt a hatot, ha egyszer felismerjük arcról? No, a fizikában általában, vagy a természettudományokban akkor szoktunk egy fogalmat úgy elég stabilnak érezni, hogyha több különböző út ugyanarra az eredményre vezet. Tehát például itt van a fizika erőfogalma, egy elég homályos fogalom, és hát a szó hétköznapi jelentéséből nem sokat mond. Hát mit te például mondjuk Arany János írja, hogy mi az erő, akarat, mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat. Mi köze van ennek az F egyenlő M-szerához? Nyilván semmi. De akkor miért ilyen a fizika erőfogalma? Vagy például, mit tudom, amikor Faust találkozik Mephistóval, és rögtön észli, hogy valami ez nem egy mindennapi ember, és akkor hát kérdezi egy idő után, hogy ki vagy te, hát, amire Mephisto azt feleli, hogy az erő része, mely mindig rosszra törzs, mindig jót mivel. Mi közel van ennek az F egyenlő M-szerához? Semmi. Csak éppen a fizikában volt több olyan jelenség, ami eléggé hasonló erőfogalomra vezetett. Az egyik mondjuk a Newton második törvénye, tehát hogy F egyenlő M-szerá, ezt gondolom itt ebben a suliban nem kell ennél részletesebben bemutatnom, vagy akár Hooke törvénye a rugalmas megnyúlásról, ahhoz is erő kell, hogy egy expandert kihúzzunk, és az egy tök másik képlet. No, akkor elég szellemes kísérleteket csináltak, például ilyen spirálrugóra tettek súlyt, jó tömeget, de ennyire precíz most nem leszek. Tehát, és akkor ott volt gyorsulás is, meg megnyúlás is, és ki lehetett mérni, hogy elég sok tizedes pontossággal a két erőfogalom ugyanarról szól. Ezért bíznak a fizikusok ebbe az erőfogalomba ennyire, aztán az elektromostáktan is nagyjából ugyanerre az erőfogalomra vezetett. Tehát az lenne jó, ha valahol más utak is ugyanerre az alapérzelem fogalomra vezetnének. No, a pszichológiának pont ez az egyik olyan fogalma, ahol tényleg ez történt. Legalább három út ugyanoda vezetett. Ez a három út, az egyik, azt láttuk, az arckifejezések. A másik, az egyszerűen az élettani kísérő mintázatokból egy csomó minden könnyen mérhető. Biztos, hogy itt a teremben van egy csomó ember, aki mondjuk egy bőrellenállásmérőt pillanatok alatt össze tudna rakni, mint egy 200 forintnyi alkatrészköltségből. Hát mondjuk egy vércukorszintmérőt már talán egy picit nehezebb, de azt is össze tudjuk rakni, vagy egy vérnyomásmérőt, meg ilyesmit. Tehát ezek a modern berendezések némelyike akár 40 ilyen élettani jelenséget is mérni tud. Tehát itt látjuk ezeket a görbéket. Na most meg tudjuk-e mondani ezekből a görbékből, hogy az illető ember milyen érzelmet él át? No, erre a 6 érzelemre igen. És itt is nagyjából ugyanilyen sorrendben, ha lejjebb engedünk a küszöböt, akkor talán 8-10-re is meg tudjuk mondani. Nyilván más út, hiszen az előbb csak az arcokat láttuk, most az embert nem is látjuk, csak ezeket a görbéket, és mégis nagyjából ugyanezeket az érzelmeket tudjuk azonosítani. Ha mondjuk arra kérem meg az illetőt, hogy gondoljon mondjuk a szerelmére, vagy a gyerekére, akkor is mindenfélét mutat a poligráf, tehát akkor is kísérik mindenféle zsigeri változások, de nem tudjuk megmondani, mert mindenkinél másmilyenek kísérik. A harmadik út, ami ugyanide vezetett, az ezeknél az egész modern képalkotó berendezésekkel működik, tehát a komputertomográfa, funkcionális mágneses rezonanciás interferenciás készülékek, ezek nagyjából az agyaktivitást mérik, mindegyik mást mér egyébként, a tomográf az a vérellátásnak az intenzitását méri, a fMRI a cukorfelhasználást, de ez most mindegy, mert ugyanoda vezet. Ez a 6 érzelem olyan, amihez elég jól azonosítható agyterület tartozik. Tehát, ha itt erős, meg még itt egy kicsit, akkor nyilván dühös. Körülbelül így lehet mondani. Még az az érdekesebbe, na ez már azért elég ok arra, hogy ez a 6 érzelem tényleg kitüntetett. Tehát egy fizikus is azt mondaná, hogy akkor számomra ezek a kitüntetett érzelmek, hogy a hétköznapi nyelvben még miket tekintünk annak, lelkünk rajta. No, az még érdekesebb egyébként az agyterületekben, hogy ehhez a 6 érzelemhez csupa olyan agyterület tartozik, tehát azok működnek nagyon intenzíven, amelyek már az állatvilágban is eléggé ki vannak fejlődve. Tehát például ez a frontális lebeny, ami az embernél különösen fejlett az állatvilágban, vagy egyáltalán nincs, vagy nagyon kezdetleges, az például soha se játszik szerepet benne. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nagyjából ugyanúgy örülünk, ugyanúgy szomorkodunk, ugyanúgy gurulunk dögbe, ugyanúgy undorodunk, ugyanúgy lepédünk meg, ugyanúgy félünk, mint egy állat. Eddig rendben van, hát van valami közünk az állatvilághoz, az alig ha vitatható. Még ami érdekes, szóval úgy tűnik, hogy nagyjából ez a 6 érzelem, lehet, hogy csak 4, lehet, hogy 8, ilyen szempontból majdnem mindegy. Körülbelül ez a 6 érzelem az, amely genetikailag belénk van kódolva. Ezek az érzelmek azok, amelyekre működik William Jamesnek az elmélete. Tehát ez, hogy nem azért örülünk, mert nevetünk, hanem fordít. Nem azért nevetünk, mert örülünk, hanem fordítva, az, hogy nevetésre áll a szánk, és általában a szemünk is kicsit így összeszűkül, na akkor úgy látszik, örülünk, és ezt is tesszük. Érdekes egyébként, hogy ezek azok például, ezt marketingeseknek illenők tudni, de nem mindig tudják, ezek azok, amikhez nem kapcsolható például reklámüzenet. Próbálkoznak vele, gyakorlatilag mindig sikertelenül, illetve sikeresen, csak nem a cél szempontjából. Volt például az a reklám, talán emlékeztek rá, amikor 5-6 fiatal örömködött egy autóba, hogy gerappá! Talán emlékeztek rá. Nagyon híres reklám volt, nagyon nagy siker. Tényleg, amikor ahogy csak mérték, mindenki imádta. Emlékeztek arra is, hogy milyen autót reklámozott? Igen. Nem azért emlékszel ám rá, mert olyan jó a reklám, hanem mert túl jó a memóriád. Körülbelül olyan az emberek 6-8%-ának ilyen szempontból túl jó a memóriája, tehát itt mondjuk ül 150-200 ember, tehát várhatóan van 20 mondjuk, aki emlékszik rá. De hát, na, a reklámnak egyetlen egy hibája volt, az, hogy a Renault Clio eladások csökkentek. Hát ez egy reklámtól elég nagy baj. Úgyhogy ez sosem egy, próbálkoznak vele mindig. És ezekből egy csomó másik érzelem is összekombinálódik persze, mondjuk a nosztalgia. Hát abban van egy kis öröm, meg egy kis szomorúság, talán még egy kis meglepődés is, mint a színeket egy palettáról. Nagyon sok más érzelmet is össze lehet kombinálni ezekből, de az az érdekes, hogy nem mindegyiket. Tehát teljesen jogos kérdés, hogy és akkor például hol van a szeretet? Na most ez azért érdekes, mert mondjuk bizonyos keresztény irányzatok a szeretetet nem is érzelemnek tekintik. Mert valóban, szóval valahogy egészen más anyagból van szőve, mint a többi alapérzelmek, mert nem ismerjük fel egymás arcáról, arckifejezés alapján, nem ismerjük fel a poligráfról, tehát nem tartozik hozzá tipikus zsigeri vagy élettani mintázat, és nem tartozik hozzá speciális agyterület sem. Úgy tűnik, hogy a szeretet nincs biológiailag belénkódolva. Hát a szeretet az csak is ezek szerint tanult, valamilyen módon tanult érzelem tud lenni. Kérdés persze, hogy vannak-e egyáltalán tanult érzelmek, ebben sokáig nem hitt a pszichológia, és jóval később sikerült csak bizonyítani, hogy valóban vannak. Egyébként itt kivétel, az anyai szeretet az lehet, hogy kivétel. Ebben most hadd ne menjek bele, ezen vitatkoznak máig is a pszichológusok. Tehát lehet, hogy az anyai szeretet az belénk van kódolva, az apai nincs. Az tényleg nincs, tehát az megint másfajta. Egyébként, ha belegondolunk, talán ezért volt szükség Jézusra. Tehát pont azért, mert van egy alapvetően fontos érzelem, ami nincs belénkódolva, tehát most hívők, nem hívők, abba talán egyetlenül tudunk érteni, hogy Jézus nagy tanító volt. Tehát, szóval én például Istennek nem látom őt, mert nem vagyok hívő, de kétségtelenül nagy tanító volt, az nem kétséges számomra. Egyébként gondoljatok bele, a nagy proféták mind valami olyasmit tanítottak, ami nincs belénkódolva. Mózes azt tanította meg az emberiségnek, hogy hogyan kell népként viselkedni, és nem csak egy szedett-vedett népségként. Jézus azt tanította meg, hogy a szeretet, a krisztusi szeretet parancsát. A muszlimok szerint azért volt szükség a harmadik nagy profétára, ők elfogadják Jézust is, meg Mózes is profétának. Azért volt szükség, mert se Mózesnek, se Jézusnak nem adatott meg az, hogy a saját életével példát mutasson mondjuk arra, hogy hogyan kell házasodni, hogyan kell gyereket nevelni, hogyan kell üzletet csinálni. Ezért volt szükség ő hitük szerint a harmadik nagy profétára, és talán ezért is van bennük valamennyi sértettség a kereszténység iránt, mert ők elfogadják a mi profétánkat, mi meg nem az övékét. Tehát most ezzel nem azt mondom, hogy el kell fogadni, de ezt érdemes érteni, mert akkor sokkal jobban megértjük egymást eleve. No, tulajdonképpen idáig jutott el a pszichológia úgy az 1900-as évek elejére, és utána 60-70 éven át nem tudott tovább lépni, nem tudott mit kezdeni az érzelmekkel, illetve felfedezte a tanult tehetetlenséget, amiről most nagyon nem fogok beszélni. Azért nem fogok róla beszélni, mert most szóval egy órába csak egy óra fér bele. Tehát viszont nagyjából arra kellett rájönnöm, hogy, és érdekes, hogy ebben a fizikusok is segítettek, mert egyszer 1988-ban, 4 éve létezett az ELTE kísérleti pszichológia tanszéke, kaptunk egy meghívást a kísérleti fizikai tanszékről, ami az ELTE egyik legpatinásabb tanszéke, az elődjét maga Eötvös Loránd alapította. Úgyhogy, hát hogy mit csinál a névrokonjuk? Tehát volt ebbe egy kis, egy tiszteletteljes kollegialitás, de volt benne határozottan egy kis kétség is ebbe a meghívásba, hogy nem valami marhaságot csinálunk-e, hogy lehet pszichológiába kísérletezni. No, hát engem küldött el a tanszék azzal, hogy hát talán jobban ismerem a nyelvüket, ami igaz is. Én meg úgy mentem el, hogy oké, akkor most csak kísérleteket mondok. Ha megkérdezik, hogy ez miért van így, akkor megvonom a vállam, hogy kísérleteket kértetek, nem elméletet. Tehát ugyanúgy, mintha mit tudom, mondjuk ez mondjuk Galleitől megkérdezték volna, hogy mondjuk miért van az, hogy a fagolyó és a vasgolyó egyszerre érkezik le a földre, ha mondjuk a pízai ferdetoronyból ledobjuk. Hát mondhatja azt, hogy valami elmélet, de nem tudta az elméletet ő. Azt mondta, hogy csak látjuk, hogy úgy, és látjuk, hogy egyszerre érkezik le, akkor valahogy úgy kell a fizikát művelni, hogy ez érthetővé váljék. No, tehát azért mondom azt, hogy én egy olyan tudományága, végül is a kísérleti fizika tanszékkel nagyon jóba lettünk, mert csupa olyan jelenséget mutattam nekik, ami úgy masszívan működik, tehát amit egy fizikus is kísérletnek és kísérleti eredménynek tart, mindjárt fogok mutatni néhány ilyet. Amikor pedig azt kérdezték, hogy és akkor ez miért van így, megvontam a vállamat, és póker arccal azt mondtam, hogy kísérleteket kértetek, nem elméleteket. Akkor persze ők is elkezdtek gondolkodni, hogy miért van így, és akkor egy negyed óra, hogy hallgattam őket, majd úgy kitört belőlem, hogy na figyeljetek, ezt utáljátok a pszichológusokba, hogy ilyen link elméletekkel jövünk, mint ahogy ti is most. Hát van az úgy. Ugyanis gondoljatok bele, például az egyház nem feltétlenül csak fafejű volt akkor, amikor nehezen fogadta el, hogy mondjuk a föld gömbölyű és a nap körül kering. Hát mert, és akkor mit válaszoljak a híveknek, kérdezték a papok, hogyha mondjuk megkérdezik, hogy miért nem esnek le a föld golyó túloldalán. Jó, valami oda papasztja őket a földhöz, oké, de akkor legalább miért nem megy a fejükbe a vér? Hiszen azon képest fejjel lefele állnak, tehát így Ausztráliában mondjuk, én meg nem tudok sokáig fejjel lefele állni, fejembe megy a vér, és azt nem bírom. Hogy lehet akkor? És valójában Newton volt az, aki felfedezte azt a fogalmat, a gravitációt, nem is feltalálta, ezt tényleg felfedezte, amivel érthetővé vált a dolog. No, tehát nagyjából egy olyan tudományról van szó, ami ott tart most, mint a fizika mondjuk 1642-ben, az ábrából az is leolvasható, hogy miért épp ezt az évszámot mondom, nem azért, mert épp zajlik az angol forradalom, néhány év múlva királyt is nyakaznak, hanem ebbe az évben halt meg Galilei, aki már egy csomó kísérletet elvégzett, ami után nem lehetett ugyanúgy látni a fizika jelenségeit, mint előtte, és ebbe az évben született Newton, aki megalkotta azokat a fogalmakat, meg azt az elméletet, amivel most már jobban értjük. Newton maga is mondta, hogy hát azért jutottam messzire, mert óriások vállán álltam, és Newton talán maga is foglalkozott volna szívesen pszichológiával. Ezt onnan gondolom például, hogy amikor 1720-ban gyakorlatilag a teljes vagyonát, 20 ezer fontot veszített a tőzsdén, amikor volt ez a kelet-indiai társaság, lufia kipukkadt. Hát 20 ezer font ma se kis pénz, de akkoriban egy munkás család egy hónapig fejedelmien elért egy fontból. Innentől már nagyjából kiszámolhatjuk, hogy mai pénzben mit jelent ez a 20 ezer font. No, és amikor ezt a nagy hatalmas veszteséget elszenvedte, akkor a naplójába azt írta, ezt onnan tudom, mert Newton naplója a British Múzeumban ki van állítva, így kinyitva, pont itt van kinyitva, tehát nem lehet lapozgatni ott a naplót, de ezt a két oldalát meg lehet nézni. Newton azt írta, remélem most is itt van kinyitva, persze nem tudom garantálni, de Newton azt írta, hogy ki tudom számítani az égi test, a mennyei testek mozgását, de egyszerűen képtelen vagyok kiszámítani az emberi őrültséget, human madness. Tehát szerette volna ő azt is kiszámítani, talán most már valamivel közelebb vagyunk hozzá, hogy megvannak azok az alapvető kísérletek. És tényleg a fizikusokkal is ebben maradtunk, hogy semmi szégyelni való nincsen benne, itt tartunk, Ez már valami, hogy egyáltalán itt tartunk. No, milyen kísérletekről beszélhetek? Az egyik például, hogy ez egy... Na, tehát most fogok mondani néhány klasszikus kísérletet, amik úgy szépen garantált, szépen stabilan működnek. Az egyik ilyen például egy Dunker nevű, azért ejtem így, mert német, egy Dunker nevű pszichológus, az arra volt kíváncsi, hogy úgy, hogy a kreativitásnak mik a komponensei, és például egy ilyen feladattal tudta nagyon jól vizsgálni, hogy itt van mondjuk egy asztalon, ami a falhoz be van csúsztatva, mit egy doboz rajszög, egy gyertya, egy levél gyufa. A feladat az, hogy rögzítsétek a gyertyát az asztal síkjánál jóval magasabban, stabil legyen, gyújtsátok meg, de az is lényeg, hogy ne csöpögjön le az asztalra. Meglepően nehéz feladat, egyébként manapság ilyen tréningeken, vezetői tréningeken szokták alkalmazni máig is ezt a feladatot, tehát lehet, hogy valaki találkozott vele. Egyetlen megoldása van, az nem megy, hogy megolvasztani a gyertyát és valahogy feltapasztani a falra, nem működik. A megoldás az, hogy ebből a dobozból ki kell szórni a rajszögeket, a dobozt ugye ezekkel a rajszögekkel felszögezni a falra, beleállítani a gyertyát és akkor meg lehet gyújtani a gyufával. Meglepően lassan és nehezen oldják meg. Miközben, ha ugyanez a feladat, csak a rajszögek ki vannak öntve, tehát itt mellette, a doboz mellett vannak, akkor viszont általában gyorsan és könnyedén megoldják. Tehát úgy tűnik, hogy pusztán az a tény, hogy ez a doboz funkciót kell, hogy váltson, ez okozta a nehézséget. Jó, ez eddig rendben van. Na most, amikor már összegyűlt elég sok ilyen kísérlet, és ez bizony az 1990-es évek végére volt, tehát ez az, amitől eddig mondom, eddig az 100 évvel ezelőtti dolgokat mondtam, most az utóbbi 15-20 évnek a fejleményeit fogom mondani, amivel most már többet tudunk. Tehát ugyanis, hát végül is, ha van egy ilyen stabil kísérletem, akkor meg lehet nézni, hogy mondjuk végül is tudok én érzelmeket generálni a kísérleti alanyba, jó hangulatra tudom őt deríteni, vagy éppen szomorúvá tudom tenni, vagy fel tudom dühíteni. Eleinte nagyon durván csinálták, tehát mit te mondjuk, a rossz hangulatot úgy hozták létre, hogy hát megkérték, hogy segítsenek már a tanszék munkájába, itt van néhány patkány, ezeknek az ürülékét kéne számolni, ezt csinálták egy órán át. A patkányoknak még hashajtót is adtak, hogy bőven legyen mit számolni. Hát érthetően kicsit rosszabb hangulatba kezdték el a kísérletet, mint azok, akik ugyanez alatt az idő alatt egy finom ebédet kaptak, és egy stand-up comedy szórakoztatta őket. Vagy mondjuk dühöt úgy hozunk létre, úgy a legegyszerűbb, hogy megoldhatatlan feladatot adok a kísérleti alanynak. Tehát, hogy itt van 10 betű, állíts össze belőle egy híres magyar költőt, nem lehet összeállítani, mert ugye a 3-4 költőre is majdnem stimmel, de egy betű pont nem, pont hiányzik. És akkor közben a kísérletvezető így póker arccal mondják, hogy na, ennyire nem megy, hát mások már rég megoldották. Hát akaratlan is dühös lesz ilyenkor az ember. De kiderült, hogy nincs szükség ilyen durvára. Később egészen enyhe módokon is, majd fogok mondani egy-két enyhe módot is, ugyanazokra az eredményekre vezettek. No, itt kiderült, hogy a jó hangulat a feladat kreatív változatának, tehát amikor a szögek a dobozban vannak, annak a megoldását kifejezetten segíti. Tehát jó hangulatban többen és gyorsabban oldják meg, mint rossz hangulatban. A nem kreatív változatnak, tehát amikor ki van szórva, ott viszont még egy kicsit kifejezetten segít is. Szóval gyakorlatilag nincs hatása a hangulatnak. Nem, itt nincs. Egyébként csak úgy közbevetőleg, bár most off-topic, de a pénzjutalomnak például pont ellentétes hatása van. Tehát kifejezetten rontja a kreatív feladat megoldását, és enyhén javítja a nem kreatívot. Tehát úgy tűnik, hogy kreatív feladatot pénzzel direktbe nem szabad jutalmazni, hanem valamikor majd egyszer egy távolabbi célt kell kitűzni, és az már járhat pénzzel. Nem kreatív feladatot tehát mondjuk egy rohammunkát, mondjuk egy évvégi zárást vagy valami ilyesmit, azt lehet pénzzel jutalmazni, és működik is. Jó, hát eddig nagyon szép a világ, mert úgy néz ki, hogy csak jó hangulatot kell csinálni, és remekül kreatívak leszünk. De ez csak az érem egyik oldala. Van egy csomó eset, amikor viszont nem így működünk. Na, ez például egy másik klasszikus kísérlet. Ezt a memória működésére csinálták a kísérletet. Tehát a kísérlet alatt megnézett egy videót, ahol két autó összeütközött, és utána mit egy 10 percig más csinált, tehát beszélgettek vele egyébről, majd visszatértek a videóra, és váratlanul megkérdezték a kísérlete alanyok egyik felétől azt, hogy látott-e üvegcserepet, amikor a két autó összekoccant. A másik felétől azt kérdezték, hogy látott-e üvegcserepet, amikor a két autó karambolozott. Ez így azért egy szuggeszió, egyértelműen, tehát úgy szugerálja, hogy súlyos vagy nem súlyos volt az az ütközés, és nagyon működik, mert akiktől úgy kérdezték, hogy a koccanásnál látott-e üvegcserepet, azok azt mondták, hogy nem láttak, egyébként tényleg nem volt üvegcserép a videón. Akiktől a karambolnál kérdezték, azoknak a 40%-a azt állította, hogy látott üvegcserepet. Tehát, szóval ennyire működik ez a szuggeszió. Ezért van az, hogy például a tanúkihallgatásnál azóta tudjuk, hogy amennyire lehet még az ilyen nagyon enyhe szuggesziókat is el kell kerülni, mert óhatatlanul működnek. De például az autó sebességét is, azok, akiktől koccanást kérdeztek, azok 15 mérföld per, amerikai a kísérlet azért mérföld, 15 mérföld per órára satszolták, akiktől karambolt kérdeztek, azok majdnem 40-re. Ekkora különbséget tud létrehozni egy ilyen enyhe szuggeszió. No, csinálták akkor ezt a kísérletet, ha már ilyen szép stabilan működik, megismételték úgy, hogy a hangulatot, azt a legkönnyebb, azt befolyásolják. Kiderült, hogy jó hangulatban sokkal fogékonyabbak vagyunk erre a szuggeszióra, mint rosszabb hangulatban. Tehát például egy tanúkihallgatásnál nyugodtan lehet egy kicsit feszültebb, rosszabb hangulatot létrehozni, jobban, precízebb lesz a tanúvallomás. Tehát úgy tűnik, hogy a rossz hangulatnak is vannak előnyei. Lehet tovább menni akkor, például Forgács József, vagyis Joseph P. Forgász, 1956-ban hagyta el Magyarországot, na híres pszichológus lett, a Sydney Egyetem professzora Ausztráliába, de hát tanított közben Heidelbergbe is, meg Oxfordba is, szóval most épp Sydneybe van más régóta. Ő például megegyezett a sarki boltnak a tulajdonosaival, hogy oké, akkor itt most kísérletezni fog. Kitett a pénztár mellé egy vitrint, mindenféle oda nem való tárgyakkal. Jó, nem pont ezekkel, csak így szedtem a netről egy képet, amin mindenféle vicikvacak van. Tehát volt benne egy Barbie baba, egy matchbox, ez az, mindenféle érdektelen és nem a bolt profiljába tartozó tárgy. És megkérdezte azokat, akik legalább két percig álltak sorba a pénztárnál, hogy látták-e a vitrint, mire emlékeznek belőle. A hangulatot még a lehető legegyszerűbb módon befolyásolta. Egyrészt csak olyankor csinálta a kísérletet, amikor vagy nagyon jó idő volt, tehát százágra sütött a nap és minden nagyon szép, vagy nagyon rossz, tehát mennydörgött, villámlott, fújt a szél. Ez még csak annyit tett hozzá, hogy a jó hangulatú napokon egy vidám háttérzene szólt a boltba, a rossz hangulatú napokon meg Mozart gyászindulója, az is a felére lelassítva, az úgy már tényleg egy kellőképp gyászos zene, és kiderült, hogy bizony jó hangulatban, na, szakmai okokból különvizsgálta az emlékezést és a felidézést, ez most nem fontos, de mind a kettő a rossz hangulatú napokon sokkal jobb volt. Egyébként egy hasonló kísérletet én is csináltam nagyjából ugyanebben az időben, 10-12 éve. Azt csináltam, hogy egy ilyen nagy előadáson, tehát 200-an ültek az előadóban, na, akkor nálam írta a szakdolgozatát egy kifejezetten dekoratív lány. Megkértem arra, hogy amikor megcsöngetem a mobiljával, akkor jöjjön be az órára, jöjjön át a termen, jöjjön oda hozzám, és próbáljon meg, kérje meg, hogy most rögtön írjak neki valamit alá, el fogom küldeni, hogy nem látod, hogy óra van, erőszakoskodjon velem, én egy idő után be fogom adni a derekamat, aláírom, és akkor peckesen távozzon. Még annyit mondtam neki, hogy legyen jó feltűnő. Hát innentől jobban tudta, mint én, hogy mit csináljon, tehát több instrukciót nem kellett neki adni. Valóban megcsörget. Na, kétszer ismételtem meg ezt a kísérletet. A következő évben, akkor ugyan már végzett, de azért bejött és még egyszer eljátszotta ugyanezt, ugyanabban a szerelésben. No, egyszer azt csináltam az óra közepén, tök váratlanul, hogy elkezdtem mindenféle szörnyűségekről beszélni. Szóval aztán röpködtek a levágott végtagok, folyt a vér, minden szörnyűség volt. És amikor már, most ezt nem fogom így megismételni, amikor már nagyon el volt kettyenve a társaság, akkor csörögtem a csajnak, hogy na most gyere. Másik alkalommal meg, akkor kifejezetten, hát meg kell nevettetni a lányt, akkor örülni fog. Tehát elkezdtem bohóckodni, bármi áron csak nevessenek. És amikor már tényleg úgy vigyorgott a társaság nagy része, akkor csörögtem a lánynak. Nos, megbeszéltem egy kollégámmal, aki ugyanannak az évfolyamnak tartott nagy előadást. Nyilván nem 100%-ban ugyanazok voltak a hallgatók, de nagyon nagy részt igen. Tehát ugyanaz az évfolyamnak ilyen reguláris nagy előadása. Hogy említse már, fűzze már bele valahogy az órájába, hogy emlékeztek talán két héttel ezelőtt, amikor a mérőórájára behiharzott az a lány, zöld kabátkában, kék hajpánttal, és akkor így tartsod egy hatásszünetet, hát hogy emlékeznek arra, hogy nem zöld volt a kabátkája, hanem barna, hajpántja egyáltalán nem volt, a haja az csak borzas volt, a fülbevalója volt nagy és kék, meg beültettünk még néhány demonstrátort is az órára, tehát ilyen egyetemi hallgatókat, akik a tanszékeken így dolgoznak. Nem tűntek föl, hát egyetemista volt a közönség, hogy ugye a környezetükben vitassák meg, hogy mire emlékeznek, milyen volt a lány. No, amikor rossz hangulatban, sokkal jobban megfigyelték, mint jó hangulatban, tehát ez már nagyon föltűnő. Jó, erre még tudnánk más magyarázatot is. Hát például az, hogy hát a sok szörnyűség elől akartak menekülni, nyilván bejön egy ilyen üde, dekoratív teremtés, hát jobban megfigyelik, mintha amúgy is jókedvűek. No, hát ezt meg kellett dönteni, sikerült. Ez egy másik lány volt, aki a szakdolgozatát ebből írta, hogy például ítéletalkotás, szóval, na, hát pszichológiai kísérletben ideiglenesen szabad hazudni a kísérleti alanynak, nem durva dolgokat, de olyasmit, hogy úgy beállítani. Ő például azt hazudta a kísérleti alanyainak, hogy egy esztétikai témából írja a szakdolgozatát, és arra kérte őket, egy kollégiumban lakott a saját szobájába, csinálta a kísérletet, hogy itt van 40 poszter, a legkülönbözőbb poszterek, és hát ítéljék meg ezeket a legkülönbözőbb szempontokból, majd a végén egy összesített ítéletet is, hogy melyik tetszett a legjobban. Amikor ezt megvolt, tehát akkor váratlanul a kísérleti alanynak megköszönte a közreműködést a szakdolgozatába, és neki ajándékozta azt a posztert, amelyik neki a legjobban tetszett. Persze mindegyik poszterből beszereztünk több példányt előre. No, hát a hangulatot azzal szabályozta, hogy amikor aznapra rossz hangulat volt kisorsolva, előre kisorsoltuk, hogy melyik nap lesz rossz és melyik nap lesz jó hangulat, akkor kezdte azzal, hogy nem hagyta, hogy szellőztessenek a szobában. Hát ott aludt 4 ember, azért ott el tud fogyni a levegő egy éjszaka alatt. Aztán ő maga is kicsit topisan öltözött, kicsit modortalanul beszélt a kísérleti alanyokkal. Ja, kicsit el is húzta a függöny, tehát nem volt rendesen fény se. És még ráadásul szerencsére pont a kísérlet kezdete előtt talált valahol egy nagyon büdös kölnit, azt is magára kente az ilyen rossz hangulatú napokon. Hát a jó hangulatú napokon meg kiszellőztetett, elhúzta az ablakot, rendesen megmosdott, csinosan volt öltözve és kedves volt. Ennyi volt az összkülönbség. Utána pedig azt csináltuk, hogy egy demonstrátorsrác, az mindegyik, két nagy, vagy három nappal előtt, az előtti kísérleti alany meglátogatta most már a saját szobájába. Hát úgy elbeszélgetett vele egy negyed órát, fél órát, mindegy volt, hogy miről. Egyetlen egyet kellett megfigyelnie, azt, hogy kirakta-e a kapott pósztert a falára a alany. Na most itt egészen radikális eredményt kaptunk, ugyanis abból a 30 alanyból, akik rossz hangulatba döntöttek, 14-en kirakták. Abból a 30-ból, akik jó hangulatba döntöttek, hogy melyik tetszik nekik a legjobban, egyetlen egy rakta ki. Tehát úgy tűnik, hogy rossz hangulatban ennyivel reálisabb ítéletet hozunk arról, hogy mi tetszik nekünk például. Úgyhogy ez azért mutatja, hogy tényleg a rossz hangulatnak is lehetnek előnyei. Tehát például tetetést, mondjuk azt, hogy valaki hazudik-e, rossz hangulatban sokkal jobban megismerjük, mint jó hangulatban. No, elmondok még egy kísérletet, bár az igazán kérdés az, hogy mindez miért van. Ez is egy klasszikus kísérlet, ami arról szólt, hogy az előítéleteink mennyire meghatározzák a cselekedeteinket, tehát hogy az volt a feladat, hogy tehát nyomjon meg egy gombot, azaz kvázi lőjön, hogyha fegyvert lát az illető kezébe, és ne lőjön, ha nem fegyvert lát. Most az illető kezébe volt, hogy egy pisztoly volt, hogy egy hajszárító, volt, hogy egy kézigránát, volt, hogy egy sörös üveg. Tehát világos, hogy mikor kell lőni, mikor nem. No hát az az igazság, hogy ez még az 1960-as években kiderült, hogy feketékre sokkal többet lőttek, mint fehérekre, tévesen. Egyébként a feketék is, ők nem annyival sokkal többet, de ők is többet. Hát a 2001. szeptember 11-e után ismételték meg a kísérletet, akkoriban éppen a mohamedánok nem voltak nagyon népszerűek az Egyesült Államokban, úgyhogy akkor meg így, hogy még jobb a kísérlet így, mert én amúgy erről az emberről meg nem állapítom, hogy ő milyen vallási hozatartozású lehet, de egy turbánt tesznek rá, akkor nekem is az az asszociációm, hogy valószínűleg muszlim. No, sokkal többet lőttek a turbánosra, miközben itt ugyanaz az ember, mert mondjuk egy fekete meg egy fehér nem tud ugyanaz az ember lenni, mert másfajta art. No, és jó hangulatban viszont sokkal nagyobb valószínűséggel lőttek tévesen, mint rossz hangulatban. Tehát még a saját előítéleteinknek, a saját sztereotípiáinknak is sokkal kevésbé vagyunk kitéve jó rossz hangulatban, mint jó hangulatban. No, itt kezd érdekes lenni, hogy ez ígért van. A kísérleti fizikai tanszéken egész egyszerűen azt mondattam volna, hogy kísérleteket kértetek, nem magyarán nem elméleteket, úgyhogy találjátok ki, hogy miért van ez. Itt azért nem ezt fogom csinálni, tehát itt ennyire arcátlan nem leszek. Na, nagyjából azt érdemes tudni, hogy az emócióknak háromféle alaptípusát különbözteti meg a pszichológia. Vannak az elsődleges emóciók, azok, amelyek William James szerint működnek. Tehát ahol maga a zsigeri mintázat, az meghatározza az érzelmet. Vannak a másodlagos emóciók, a kétfajta tud lenni, az egyik a tanult érzelmek, például a szeretet vagy a szerelem. Tehát amit vagy egy tanítótól, vagy akár a szerelmet többnyire egymástól tanuljuk, vagy az irodalomtól. És van egy harmadik fajta, megint másfajta emóció is, amit kifejezetten a saját öndefiníciónk hoz létre bennünk. Tehát mondjuk egy hívő ember esetleg emberben komoly emóciókat, zsigeri dühöt tud kiváltani, mondjuk az, hogyha Istent káromolják, egy ateista emberben meg esetleg azt, hogyha túlzottan bizonygatják, hogy létezik. Tehát tulajdonképpen ez azt mondják, hogy ezek a harmadik, a tisztán emberi érzelmek, tehát egy állat az például feláldozni fel tudja magát esetleg a gazdájáért, olyan nincs, hogy egy hazafias kutya, vagy hogy mit te mondjuk egy protestáns kutya. Szóval mert nem definiálja magát, nem tesz fel ilyen kérdést, hogy mi, hol a helyem a világban. Na most, az a helyzet, ezt viszont a, főleg az efemerivel lehetett kimutatni, de másképp is, hogy az evolúció során viszont ez a háromfajta érzelem, ez összemosódott. A legrégebbi ezek közül az első, nem is véletlen valószínűleg észrevettétek, hogy a hat alapérzelem közül öt negatív, csak egy pozitív volt az öröm. Mert hát a túlélésről van szó, kell egy pozitív is, hogy azért a jó dolgokat is észleljük, de sokkal változatosabbak a veszélyek. Tehát nem csoda, hogy de mi mérnökként is ezt csinálnátok, hogy elég lesz egy pozitív és legyen vagy öt negatív. Hát mérnökként azt mondanátok, hogy marker impulzus, amivel úgy jelzünk, hogy most gyorsan kell reagálni. No, az evolúció viszont pontosan azt csinálja, amiről a műegyetemeken öt éven keresztül így baltával szoktatjuk le az embereket. Tehát minden műegyetemnek, a közlekedésmérnökinek, a villamosmérnökinek, a vegyészmérnökinek, mindegyiknek, ha egy mondatban össze kell foglalnom a lényegét, az az, hogy ne gányolj, ha nem tervez. Na, az evolúció mindent csinál, csak nem tervez. Buherál, fuserál, tákol, gányol, van rá néhány szép szavunk, de nem tervez. Nincsenek költséghatékonysági szempontjai. Aki túlél, túlél, a többi nem számít. Na most, tulajdonképpen egy Antonio Damasio nevű ember írt egy Descartes tévedése című könyvet, ilyen fura a magyar címlapja, hogy az angol címlapot is rátették, mindegy. Ugyanis Descartes úgy gondolta, hogy az emberben az érzelmek és az értelem teljesen külön vált. Itt derült ki, hogy egyáltalán nem, sőt, úgy tűnik, hogy az érzelm, hogy azok, akik érzelmileg sérültek, azoknak elsősorban a racionális gondolkodása sínli ezt meg. Tehát aztán erre külön kísérleteket is csináltak, ezekben most már nem fogok annyira belemenni. Mindenesetre a lényeg az, hogy az történt, hogy először kialakultak ezek az érzelmek, erre csak talált az evolúció egy külön idegi csatornát. Utána létrejöttek olyan élőlények, amiknek jóval nagyobb agykapacitásuk volt, és például emlékezniük kellett korábbi gondolkodás eredményére. Az is megér egy marker impulzust, hogy ezt már egyszer végig gondoltam, és ez lett az eredménye. Na most az evolúció nem tervez, hanem gányol, ugyanarra a neurális csatornára terelte, ráadásul ugyanúgy kódolva, ez, ha már egyszer volt egy ilyen, ezeket az érzelmeket is. Sőt, amikor kialakult a Homo sapiens, ezt a harmadik típusú érzelmet is ugyanerre a csatornára terelődött. Tehát valójában nem tudjuk azt, hogy egy érzelmet az hoz el létre bennünk, hogy a külvilág ingerére reagálni kell valahogy, az hoz el létre bennünk, hogy valami gondolatunkra vagy tanult dologra kell reagálni, vagy az hoz-e létre bennünk, hogy a saját definíciónkra kell, öndefiníciónkra kell reagálni. Mind a három ugyanazon a csatornán és ugyanúgy kódolva éri el a frontális lebeny, tehát az emberi tudatos gondolkodás helyét. Na, ez már tulajdonképpen nagyjából önmagába is magyarázza ezeket az eredményeket, amiket kísérleti úton kaptunk. Tehát mi a helyzet? Mondjuk a szép idő van, szép a világ, és közben gondolkodunk valamin, és eléri a központi rendszer, tehát a gondolkodás centrumát, nem fogok most ennél szakszerűbb szavakat használni, eléri egy olyan marker impulzus, vagyis érzelmi inger, hogy szép a világ. Na most ugyanaz éri el akkor, hogyha ez azért van, mert száz ágra süt épp a nap, és ugyanezt fogja elérni akkor, ha ezt az okozza, hogy jó az, már régen jó eredményre vezetett, amikor ugyanezt elkezdtük végig gondolni. Tehát akkor azt mondjuk, hogy oké, haladjunk erre tovább. Ha viszont rossz az idő, ugyanígy gondolkodunk, eléri a centrális feldolgozó rendszert egy olyan inger, hogy ócska a világ. Na most, akkor is az éri el. Lehet, hogy ez azért van, mert kinnép mennydörög. Lehet, hogy azért van, mert régen már erre gondoltuk, ezzel végig gondoltuk, és rossz eredményt jött ki. Ezt se tudjuk megmondani, hogy mitől, de valahogy akkor azt mondjuk, hogy na gondoljuk ezt meg még egyszer. Ezért van az, hogy alaposabbak vagyunk, jobb megfigyelők rossz kedvűen, ezért van a rossz kedvnek ilyen előnye. Most nehogy félreértsetek, egyáltalán nem a rossz kedv dicséretét akarom zengeni. Mert azért az első gondolatunk többnyire jó, azért éltünk túl, de nem mindig. Tehát pont ilyenkor, amikor rossz kedvűen gyakran fölöslegesen túlbonyolítjuk a világot, mert elég lenne az első gondolatunk, de másrészt jókedvűen sokkal egyszerűbb a világ, de néha hibásan egyszerűbb, néha nem baj az, ha rossz kedvűen inkább pessimista módon még egyszer végig gondoljuk. A üzleti coach kapcsolatban voltam egy nagyon tehetséges fiatal menedzserrel, akit nagyon 30-as évei elején járt, és nagyon értékelte a cége is, tehát éppen átültették valamilyen szuperautóba, és hát két héttel azután találkoztunk, hogy úgy már az új szuperautójába ült, és hát úgy magától nem is kérdeztem, elkezdett beszélni róla, hogy hát nagyon érdekes ez az autó, mert pont most a hétvégén mondta, hogy elgondolkodott rajta, hogy jobb döntéseket hozott-e, sokat utazik az országban, tehát sokat a munkaeszköz számára az autó, jobb döntéseket hozott-e, mint a régi autójába, és bizonyos esetekben nem. Na most itt hát megtehettem volna, hogy ezt az egész előadást elmondom neki, de annyira fogékony volt rá, hogy inkább csak úgy egy picit kellett irányítani. Bizony visszaült a régi autójába, jó, az se egy ócskaság, egy Volvo-ról beszélünk azért, de hát nem egy ilyen abszolút szuperautó. Szóval valahogy azt mondta, na, ő így fogalmazott, hogy valahogy ebben az autóban mindig az az érzésem van, hogy na ez most igazán rendesen végig lett gondolva. Persze, mert erős, biztonságos, arra is rájött nagyon hamar mondani egy fiatal srácról van szó, hogy csajozáshoz isteni ez az autó. Tehát ahhoz jó, de na most meg vagyok győződve róla, hogy ez a srác pár év múlva egy ilyen autóba fog ülni, ugyanis meg fogja tanulni használni. Alex is megtanulta. Tehát Alex egyszer megtiltotta magának azt, hogy a cég stratégiai kérdéseiről az autóba gondolkozzon, mert a rutin döntéseket azokat nyugodtan az autóba hozza. Most rutin döntés alatt nagyon bonyolult döntést is értsetek, tehát attól, hogy rutin, az azt jelenti, hogy azért jártok iskolába, hogy bizonyos dolgok, nehéz dolgok rutinná váljanak. Tehát az nem azt jelenti, hogy egyszerű vagy könnyű, hanem azt jelenti, hogy már sokszor hasonló feladatokat oldottunk meg. Azokat remekül csinálja az ember egy ilyen helyen. Alex például úgy oldotta meg, hogy a nagyon elegáns irodaházába merendezett magának egy ilyen meditálós sarkot, szóval egy 5 négyzetméteres kis, nagyon puritán helység, ablaka nincs is, egy darab ilyen mandala van, kép van kitéve benne mindössze, egy hokedli az összes berendezése, ott szeret gondolkodni, még az irodájában, hát az irodája majdnem akkora, mint ez a tenterem, szóval tényleg megadja ő a módját, mert meg kell, tehát. De nem szeret ott gondolkodni a cég stratégiai kérdéseiről, pont ezért, mert akaratlan is rossz döntéseket hoz. No, akkor tulajdonképpen eddig csak a jó és a rossz hangulatról beszéltem. Mi a helyzet a többi érzelemmel? Igazából itt tartunk most. A jó és a rossz hangulatnak a hatását nagyjából értjük és ismerjük, de minden alapérzelemnek, tehát mind a hatnak van hatása a gondolkodásunkra, csak éppen más és mindenkire más és másmilyen. Tehát itt ott tartunk, hogy érdemes megismerni magunkat, hogy ránk például hogyan hat az, mondjuk, hogyha dübegurulunk, mert van például olyan, hogy kontrolláljuk, hát ugyanis mi nem azért ordítunk, mert dühösek vagyunk, fordítva, azért leszünk dühösek, mert ordítunk. És ezt Alexnál többször is láttam, hogy tárgyalás közben egyszerűen elkezdett ordítani, mint a sakál. Nézem, hogy mi a franc baja van, hát semmi olyat nem csinált a partner, az üzleti partner, ami miatt üvöltenie kéne. Nem is azért üvöltött, hanem pontosan tudta, hogy ez az a társadalmi szituáció, amikor dühösen jobb, racionális érvek jutnak eszébe, mint jókedvűen vagy nem dühösen. Ezért nem azért ordítunk, mert dühösek vagyunk, fordítva. Dühössé tette magát, tehát ordított, és akkor innen jó érvek jutottak eszébe. Ez nem mindenkire igaz, ez egyéni. Tehát van olyan, hogy szóval igaz az is, hogy a harag rossz tanácsadó, ahogy már a rómaiak is mondták, de olyan is van, hogy hirtelen felindulásból elkövetett okosság, ilyen is létezik, tehát ez már egyéni, itt már nem nagyon van általános mintázat, illetve hát lehet, hogy 5 év múlva, 10 év múlva többet fogok tudni mondani, most itt tartunk. De ez is elég érdekes ahhoz, hogy például a kontrollált dühöt érdemes kipróbálni, akinek nem működik, annak kifejezetten ellenjavalt, tehát az ne alkalmazza, de akinek meg jól működik, annak lehet, hogy ez fog működni. Ettől lesz jobbak az észérvei, tehát a tisztán racionális érvei. No, tulajdonképpen, hát a többi alapérzelemről mondom, ilyen nagyon általánosat egyelőre nem tudok mondani. Nagy dotizsus példákat tudok, tehát például Friedrich Schiller, a drámaíró, aki például az EU himnuszát írta, annak a szövegét írta, hogy öröm bűvösségi szikra, Elysium gyermeke, németül is elmondhatom, nem fogom. Ő például arra jött rá, hogy akkor tud ilyeneket írni, ha körülrakja magát csupa nagyon durván rohadtalmával, nagyon büdös rohadtalmákkal. Őt ez hozta alkotáshoz megfelelő hangulatba, mást meg nem, tehát ez nem általános megoldás, de érdemes kipróbálni, hát ha nem, ránk is így hat, mert van, akire így hat. Itt még olyan is volt, aki a Gerappára emlékezett, hogy milyen autót reklámozott. Tehát a pszichológiában nincs olyan, hogy 100%, és nem is kell ilyet keresni, hanem inkább olyan törvényszerűségeket, amiket érdemes megnézni, hogy ránk éppen hogyan vonatkozik. Stendhal például, a francia regényíró, ő jogásznak készült, de abba hagyta, mert baromira unta a jogot, de amikor íróvá vált, akkor mindig, amikor leült írni, előtte egy órát a legunalmasabb törvénykönyveket olvasta. Őt az unalomnak az majdnem alapérzelme hozta alkotásra a legalkalmasabb állapotba. Schillert meg az undor, az kifejezette egy alapérzelem. Szóval, tehát Alextől is láttam sokszor olyat, hogy az egyik az egészen emlékezetes volt. Londonba mentünk egy tárgyalásra, és a taxiba elmondta, hogy szerinte az üzleti partner hogy fog reagálni. Ülünk a tárgyalásra, és az üzleti partner szájából szó szerint azt hallom, mint amit Alex mondott a taxiba. És mit látok? Alex szeme ekkorára kitágul, hangja egy oktávval följebb, hogy tényleg? Hát tényleg így gondoljátok? Nézem, hogy mi most meghűlt, hát ezt mondta a taxiba pont. Nem, hanem meglepődést akar csinálni, mert pontosan tudta, hogy a meglepődés lelki állapotába ő neki ilyenkor ebbe a konkrét helyzetbe így jutnak eszébe a legjobb racionális érvek. Egyébként pszichológusi segítséget, tehát tréneri segítséget is kért egy idő után híres trénertől, szóval az egyik leghíresebb magyar pszichológust szerződtette erre, hogy pár órát töltsön már el ezzel, hogy ezt így tisztázzák, hogy is tudja ezt ő a legjobban csinálni, de magától is sejtette, csak hát ő hisz a szakértelemben. Szóval tulajdonképpen általánosságban ennyit mondhatok, hogy ismerjük meg magunkat, hogy ránk hogyan hatnak az egyes alapérzelmeink a gondolkodásunkra. Tehát most a jó és a rossz kedvre arra viszonylag általánosan igaz, amiket mondtam. Legfeljebb egyéni intenzitás különbségek vannak, hogy van, akire élesebben, van, akire kevésbé élesen hat mondjuk. A többi alapérzelem az egyelőre azt látjuk, hogy mindenkire hat valahogy, de nagyon egyéni, hogy hogyan, még nem látjuk benne a rendszert. És akkor utolsó szlájdként, tulajdonképpen mit mondhatok az érzelmek logikájáról? Az érzelmek logikája ezek szerint, hát ha úgy tetszik, az evolúció logikája, vagyis a gányolás logikája. Tehát nem egy mérnökileg tervezett logika, ami rendben van, hát így alakult. Most, ami, hát ezt a logikát viszont alkalmazhatjuk egyrészt arra, hogy a saját hangulatokat kontrolláljuk, de például akár tanárként, amikor olyan órát tartunk, amikor valami alapvetően újat kell megtanítani, akkor nyugodtan csináljunk kicsit feszültebb, rosszabb hangulatot, nem fognak megutálni érte a hallgatók. Viszont amikor meg rutinnál akarjuk tenni ezt, akkor viszont csináljunk jobb hangulatot, úgy fog jobban menni. Tehát akkor lehetünk kedvesek, mosolygósak, de amikor azt akarjuk, hogy a korábbi gondolkodása a hallgatóságnak változzék meg, akkor érdemes feszesnek, keménynek, akár kellemetlennek is lenni. És ez hozzátartozik a tanári szakmához. No, tulajdonképpen ugyanígy a kontrollált meglepődés, és hát megtanulhatjuk ezt a költői kuszaságot szépnek látni, mert bizonyos értelemben tényleg szép. Nem egy műszaki szépség, de valahol mégis az. Egyik hallgatóm az, amikor először tanult, 17 évesen biológia tagozatra járt, amikor először tanult ugye a szerelem kémiájáról, tehát hogy a szerelemhez kell oxitocin, kell szerotonin, stb. Bizonyos vegyületek, akkor ugye először elkámpicsorodott, hogy hát ennyi az egész, és aztán azt írta a naplójába, hogy az okok prózaisága nem akadályozza meg a következmények költőiségét. Ez a lényeg, ez egy nagyon értelmes pszichológus hallgató volt, pont ez a lényeg. Tehát, hogy az okok lehet, hogy prózaiak, ettől még abból nem következik a lényeg pont. Csak éppen szerelem nincs szerotonin nélkül. Na és? Ez nem akadályozza meg. Na egyet nem tudunk megcsinálni, az viszont tényleg nem. Biztos kézzel szétválasztani azt, hogy a melyik érzelmünknek mi az oka. A háromféle típus közül most éppen melyik van bennünk. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Na hát ennyit szerettem volna mesélni. Köszönöm szépen a figyelmet.